Kútfej Krisztinával, a Biatorbágyi kis villa megálmodójával Borsovszky Tibor beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádióban mai vendégünket, Kútfej Krisztinát Biatorbályról. Szervusz, kedves Krisztina, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban. Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
Én a zsidókhoz írt levélből hoztam egy idézetet, ami így hangzik. A hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Értem. Ez nagyon szép idézet, és ez közel áll a szívedhez. Kérlek, néhány mondatban mesélj magadról, hogy honnan indultál el, családodról, iskoláidról, tiéd a szó.
Hát kezdjük azzal, hogy nem voltam mindig fővárosi lány, én egy picin zalai faluból származom, Lasztonyáról, ez egy körülbelül 100 fős kis falvacska, és ott éltünk szüleimmel, nagyszüleimmel körülbelül 13 éves koromig. Számomra nagyon meghatározó élmény volt ebben a kisfaluban felnőni, bár ugyan a jelen korhoz képest szerényebb körülmények között éltünk, nem volt fürdőszobánk, benti vécénk, fával tüzeltünk, hatalmas kertünk volt állatokkal, sok volt a munka gyerekként is, de az a közösség, ami ott engem körülvett abban a kis faluban, az nagyon mély nyomokat hagyott bennem, és nagyon, nagyon sokáig, a jelen pillanatig meghatározza az életemet. Aztán 13 éves koromban elköltöztünk egy közeli kisvárosba, Lentibe, de még mielőtt tovább mennék, azért szeretnék egy pár szót a szüleimről is szólni. Az édesanyám egy nagyon-nagyon-nagyon szeretetteli, mosolygós anyuka volt. Úgy nevelgetett és terelgetett bennünket az öcsémmel, hogy igazából észre sem vettük a szabályokat, nagyon sokat segített, nagyon-nagyon sok pozitív, szeretetteli, örömteli érzést táplált belénk, amíg otthon éltünk, azóta is. Az édesapám pedig egy nagyon-nagyon erős, karizmatikus személyiség volt, aki tulajdonképpen egy olyan családban nőtt fel, mondhatni még a háborúnak volt a szülöttje, mert 44-ben született, és az édesapjának a donkanyarban lefagyott a lába, lábfeje, ezért amputálták lábfejét, mikor hazajött a háborúból. Ezért az édesapám nagyon-nagyon korán tulajdonképpen átvette a családfői feladatokat. Tanulni sem tudott, ugye, mert mezőre kellett járni, szántani, vetni, állatokat gondozni. És akkor kezdett el tulajdonképpen ő is tanulni, amikor én is elkezdtem az általános iskolát, aztán elvégezte a mezőgazdasági technikumot, utána pedig az erdészetést, és erdész lett belőle, mikor mi Lentibe költöztünk, amit itt az előbb említettem.
Krisztina, szeretném tőled megkérdezni, hogy miután kisfaluban éltél, ugye ott az emberek sokkal szorosabb közösségben voltak egymással, mint jelenleg is itt Budapesten. És még azt is szeretném megkérdezni, hogy azokból a mezőgazdasági munkákból is kivetted a részedet, amit édesapád végzett?
Igen, meg édesanyám is, meg édesapám is, tehát tulajdonképpen ők azért tudni kell, hogy az ilyen kis falvakban, amikor még önellátóak voltunk családszinten, azért hajnali 4-5 órakor kezdődött a munka a mezőkön, a kiskertben, és utána 7 órakor, 8 órakor még a szüleink elmentek dolgozni a munkahelyükre. Nekünk gyerekeknek is egyébként kellett segíteni nekik. Szőlőben, a veteményesben, az állatok körül, tehát sok munka volt. Én mindig irigyeltem a Zalaegerszegen élő unokatestvéreimet, akik a panelban éltek, hogy nekik semmilyen feladatuk nincs. Persze most már látom nyilván ennek a furcsa voltát, de igen, sok feladatot kellett nekünk gyerekként is ott a helyben elvégeznünk a családdal.
Menjünk tovább a riporttal, és akkor elkerültetek Lentibe.
Elkerültünk Lentibe, és ott végeztem tulajdonképpen el a gimnáziumot. Nagyon jó tanuló gyerek voltam. Lehetőségem is volt, ott elég sok versenyen vettem részt, kiemelkedő teljesítményeim voltak egy-két tantárgyból.
Melyik volt a kedvenc tantárgyat, ha szabad megkérdezzem?
Hát tulajdonképpen azt mondom, hogy nem leszek most divatos, de én nagyon szerettem az oroszt, de a matematika volt az, ami nekem a vezértantárgyam volt, abból nagyon jó voltam. Orosz történelem, ezeket is azt gondolom, hogy a kedvenceim közé sorolhatom.
Hogy kérdezem meg, ha már beszélünk a városról lentiről, hogy édesapádék megszokták a városi életet akkor, vagy elég nehéz volt a beilleszkedés? Ugye egy másik közegbe kerültetek.
Igen, attól vált talán könnyebbé, hogy az apukám akkor lett erdész, ugye egy egész másfajta feladatot kapott, egy olyan közösségbe került, ami segítette a beilleszkedést, és édesanyám pedig ott az önkormányzatnál kezdett dolgozni, előtte Bázakeretjén dolgozott, ugyanígy polgármesteri hivatalban, vagy akkor nem is tudom, talán tanácsnak hívták, de talán ezek a munkahelyi közösségek, ezek segítették a beilleszkedésüket, tehát nem volt könnyű. De itt is volt kiskertünk a házunk mellett, volt egy szép kis szőlősünk fent Lenti hegyen, ott édesapám csinált anyuval közösen egy ilyen kis veteményest, meg volt egy pici erdő, tehát feladat az volt ott is bőven, ami emlékeztette őket a falura, ahonnan származunk.
Tisztelt hallgatóink, úgy látom, Krisztina nagyon nagy szeretettel beszél a szüleiről, és ez szerintem jó, de egy mondatban említetted, hogy van egy öcséd is.
Így bizony, van egy testvérem, ami másfél évvel fiatalabb nálam. Ő is egyébként ugyanott végzett, ahol én a gimnáziumban. Úgy próbáltam mindig egyengetni az útját, tehát persze neki nem nagy szüksége volt rá, de alapvetően azért mi jó testvérek voltunk, és amikor felkerültem a gimnázium után a vendéglátóipari főiskolára, öcsém pedig a külkereskedelmi főiskolára, azért ott erős szövetséget alkotva próbáltunk beilleszkedni ide a nagyvárosi létbe, ami persze nem volt könnyű azért egy kis vidéki faluból származó fiúnak és kislánynak.
Értelek. Én úgy olvastam az életrajzodban, hogy nem tudom, nyáron ilyen halsütődében dolgoztál, és ott valami történt.
Igen, a pályaválasztásomat illetően. Minden nyaranta dolgoztunk a testvéremmel, hol az erdőn, hol fűrészüzemben, hol vendéglátásban, és akkor az egyik ilyen meghatározó élményem volt, hogy volt ott Lentiben egy halsütőde, és ott kezdtem el dolgozni, hol felszolgáltam, hol a konyhám voltam, mosogattam, és valahogy ott nem értették a kollégáim, hogy minek ez a sok tanulás, amit én amúgy csinálok. Mi akarok én lenni, kérdezték őt egy kicsit így, ők egy kicsit így piszkálódva, és akkor úgy mondtam, odavágtam az elsőt, ami eszembe jutott, hogy hát mert most szállodaigazgató szeretnék lenni, azért tanulok ennyit. És tulajdonképpen ez a kis bogár itt beleült az agyamba, és amikor a pályaválasztásra került a sor, az érettségén én akkor tulajdonképpen a vendéglátóipari főiskolára jelentkeztem, hogy szállodaigazgató lehessek egyszer majd.
De én úgy olvastam, hogy egyszer szállodaigazgató is lettél. Na, erről mondaná néhány mondatot hallgatóinknak?
Igen, igen, ez a főiskola elvégzése után nem sokkal történt, amikor megnyíltak a határok, és tulajdonképpen a mi generációnk volt az első generáció, aki már külföldön is szerezhetett szakmai tapasztalatot, illetve nyelveket beszéltünk, akkor volt egy lehetőségem arra, hogy megpályáztam egy állást a MOL Hotelsnél, ahol a Szászhalombattai szállodának lettem az igazgatója 26 évesen körülbelül, és ennél a szállodaláncnál dolgoztam egészen az első gyerekem születéséig, és hát a szállodaigazgatóságból tulajdonképpen egy picivel feljebb is léptem, mert pár év múlva a szállodaláncnak lettem a szakmai üzemeltetési igazgatója, tehát sokkal több szálloda tartozott talán, mint valaha. Remélni tudtam még gimnazista koromban.
De ez a dolog, hát egyrészt a szakmához való vonzódásod tovább kísért az életedben, hisz eljutottál aztán Biatorbályra, úgy tudom.
Igen, de
erről mesélné pár mondatot hallgatóinknak, és közben ugye féled is.
Így van, így van. Tehát a Biatorbágyra azért, akkor kezdjük úgy, hogy úgy jutottam, hogy a főiskolán megismerkedtem a életem nagy szerelmével, jelenlegi férjemmel.
Hány éve vagytok házasok?
35, házasok nem, de 35 éve ismerjük egymást, és 19 éve vagyunk házasok. Bocsánat, 29 éve.
Nagy különbség.
Nagy különbség, igen. Tehát megismerkedtem Tiborral, és elkezdtük a közös életünket. Akkor még Budapesten kis albérletekben. Aztán ugye a vérünk húzott vidék felé. Ő is vidéki, én is ugye vidékről származom, és nem annyira éreztük magunkénak ezt a fővárosi létet. Így kerestünk Budapest környéki kisebb falvakat, ahol le tudnánk telepedni, és így találtunk anyósom segítségével, így találtuk meg Biatorbágyot, és ott egy csodálatos telken lévő kis parasztházat, és ezt vettük meg, és a szüleink segítségével kezdtük el felújítani, és tulajdonképpen mai napig itt élünk, itt ide születtek a gyerekeink, a Erik most már 24 éves, Gréta lányom pedig 20 éves, ők már nagyok, lassan kirepülnek, de nagyon remélem, hogy a kis biatorbágyi mikroközösségünk az számunkra ugyanazt a gyökereket tudta nyújtani, amit a számomra a zalai gyökerek, illetve a férjem számára a nógrádi gyökerek nyújtották.
Ez egy nagyon lényeges dolog, amit említettél, mert az embernek soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan jött és honnan indult el az életbe. De Biatorbágyon úgy tudom, hogy a vendéglátóiparba is tevékenykedsz, hogyha erről kezdenél néhány mondatot hallgatóinknak mondani, parancsolj.
Hát engedd meg, hogy úgy kezdjem, hogy kerültem a vendéglátás közelébe vissza újra, mert azért a gyerekek születése után egész mással foglalkoztam. Csináltunk egy nyári konyhát otthon, és kellett bele egy régi paraszt szekrény, amit szerettem volna felújítani, jó lesz, mondom oda, elmentem az antikoshoz, megkérdeztem, hogy nincsen nekik régi paraszt szekrényük. Hát mondta, hogy neki nincsen, de tud egy házat, ahol van. Elvitt engem ebbe a házba, és mondta, hogy mellesleg a ház is eladó, és hát én ott elvarázsolódtam. Ez egy gyönyörű, ősfás parkkal körbevett kis pici házikó, nem is annyira pici, ez egy kis villaszerű épület. Ott állt már üresen 4-5 éve, gyönyörű részletekkel, csodaszépen megőrzött állapotban, svábok lakták korábban, és a sváb szabóháza volt, és hát beleszerettem. Én ott mentem el nap, mint nap a házról, és sosem láttam ezt a házat, és férjemnek mondtam, hogy hát meg kéne venni, ő mondta, hogy hát minek, nem költözünk sehova, de mondtam, hogy én ott látok egy szép kis kávézót mellette, egy kis művészboltot, hogy ez így rögtön vizionáltam, hogy ott mit szeretnék csinálni, és így ebből megszületett kicsivel több mint 10 évvel ezelőtt a kis villa, ez egy kis kávézó, egy alulról építkező közösséggel, egy nagyon-nagyon erős közösségi térlet, és itt a gasztronómiát a művészetekkel sikerült összekapcsolnom. A régi értékeket az újakkal ötvözni, és ez egy nagyon nagy álmom vált valóra, és igazából szerintem ami nagy értéke az az, hogy egy olyan értékrendet tud teremteni ez a kis hely, amire a gyerekeink is büszkék lehetnek, és esetlegesen majd ők is tovább vihetik ezt a saját életük során.
Gasztronómiára rátérve ebbe a vendéglátóipari helyiségbe, amiről beszéltél az előbb, beszállítókkal dolgoztok? Tehát
igen.
Hús, cukrászati, egy pár mondatot, hogyha mondanám.
Igen, el. Igen, nálunk nagyon fontos, hát nyilván mindent nem lehet előállítani magunk egy ilyen helyen. Amit viszont kezdetektől kitűztem magam elé célnak, az volt, hogy a helyi közösségnek a termelőit, manufaktúráit vonjuk be a kis villa életébe. Úgyhogy igazából a biatorbágyi, vagy mondjuk úgy tágabb értelemben a Zsámbék medencei, kistermelők, üzletek, manufaktúrák, ők szállítottak be hozzánk. Úgyhogy mondhatni, hogy egy ilyen körülbelül 30 kilométeres körzeten belül voltak az összes beszállítóink, és nagyon szerettem azt, hogy mindegyik egy-egy külön élettörténetet mesélt el a saját maga történetével, és ezáltal mi is a vendégeinknek ezeket tovább tudtuk adni az ő általuk behozott termékekben. És nagyon fontos szerintem az, hogy lássuk a saját környezetünkben azokat az értékeket, amik ott fellelhetőek. Ne menjünk el mellette szótlanul. Tehát egy húsos, egy zöldséges, egy salátás, a szörpösök, a süteményeket készítők, azok mindegyik belerakja a maga szívét, lelkét ezekbe a termékekbe. Kiváló termékeket csinálnak, és vegyük észre, hogy ott vannak körülöttünk. És azt gondolom, hogy a Kisvilla ezzel megteremtette ezt, hogy felhívta a figyelmet a helyi közösség értékeire, ezt a küldetést.
Ez nagyon fontos, amit mondtál, hisz támogattátok a magyar vállalkozókat. De ez egy közösségi tér is volt, ugye? Voltak ott rendezvények, és csináltatok rendezvényeket?
Igen, igen. Tulajdonképpen már amit előbb említettem, hogy a kezdetektől egy picit összekapcsoltuk a művészetekkel a Kisvillát. Mindig volt a falainkon egy-egy kortárs művésznek kiállítása. Ezek nyilván voltak híresebbek is, de olyat is el tudok mesélni, amikor például a helyi iskoláknak, a tanulóinak a rajzait, festményeit állítottuk ki, vagy egy-egy fotósnak a fotóit. Mindig más öltözéket kapott ezáltal a kis kávézónk, mindig egy más világ tárult a vendégeink szem mellé, úgyhogy ez volt az egyik vonal. Aztán sok zenei rendezvényünk is volt, sok zenész, művész megfordult nálunk, ezeket is nagyon szerettük, ezek ilyen kis pici családias rendezvények voltak, mert ugye egy kis helyről beszélünk, de olyan milliót teremtettek oda ezek a művészek. Mindig ezt szoktam mondani, hogy elhozták a nagyvilágot a Kisvilla falai közé.
Értelek. Szeretném megkérdeni tőled, hogy a hit, a Jóistenben való hit, milyen szerepet játszott az életedben, mert olyan szeretettel beszéltél a szüleidről, a kis faludról és a jelenlegi helyről, hogy egy mondatba kifejtenéd hallgatóink számára.
Hát talán azt a példát szeretném felhozni, hogy én egy katolikus családból származom. A kis faluban, ahol laktunk, nem templom volt, csak egy harangláb. Minden egyes alkalommal, amikor mise volt vasárnaponként, akkor a szomszéd faluból átjött a plébános, és mi, a falu lakói, vittük a magunk kis székét, és kiültünk a buszfordulóba a harangláb elé, és ott hallgattuk a misét. Néha átgyalogoltunk több kilométert a szomszéd faluba egy-egy jeles eseménykor. Tehát így indult tulajdonképpen az én hitbéli pályafutásom, ha mondjuk így. Ezek nagyon kellemes élmények voltak számomra, és nagyon-nagyon erős közösség építő vagy közösség teremtő élmények. Aztán azt gondolom, hogy ez itt így be is fejeződött számomra ez a hitélet, és nyilván a vallásomat, a gyökereimet hurcolom magamban öntudatlanul is, de olyan túl sokszor nem érintett meg az, hogy ez a mély hitnek a tudatossága bennem lenne. Aztán persze az életem során akadt egy-kettő olyan esemény, amikor azért egy picit a hitbéli elköteleződésem megerősödött.
Ezt nagyon jó, hogy mondtad, Krisztina, és tisztelt hallgatóink, riportunk következő részében egy igen izgalmas utazás történetét fogja elmesélni önöknek Krisztina, amelyben a látottak alapján szívében a hit lángja is erősebben ég. Hát de átadom neked a szót, hisz Etiópiában jártatok. Tisztelt hallgatóink, Magyarországon nem sok ember ismeri Etiópiát, úgyhogy kérlek, mesélj erről az utazásról. Parancsolj!
Kezdjük azzal, hogy kerültünk Etiópiába. Van egy csodálatos könyv, a Világszláz csodája. Ott van nálunk is a könyvespolcon. lapozgatja az ember, nézegeti, hogy hova szeretne eljutni, és akkor van benne egy csodálatos kép, egy Szent György kereszt alakú földbevájt templomról, Etiópiában, Lalibelában. Alapvetően én mindig azt gondoltam, hogy na, ez az az ország, ahova soha nem jut el az ember, mert minek menne bárki is Etiópiába. Nagyon sok helyen jártam már a világon, nagyon sok országot bejártam, de valahogy így nem gondolt az ember, hogy oda el kellene menni. És aztán a férjem egyszer azt mondta nekem karácsonykor, hogy kezdhetett szervezni szívem az etióp utunkat, mert akkor elmegyünk Etiópiába, és megnézzük azt a templomot. És így kezdtem el felkészülni Etiópiára. Tulajdonképpen fogalmam nem volt nekem semmint, szerintem, ahogy említetted, a magyarok nagy többségének Etiópiáról. Tudni kell, hogy Etiópia egy őskeresztény ország. Ott a muszlim Afrika kellős közepén, elzárva tulajdonképpen a keresztény világtól, a mai napig erős fellegvára a kereszténységnek. És mivel én Lalibelát szerettem volna megnézni, ott ezeket a keresztény templomokat, minket északra vitt, ezért az Etiópiának az északi részére vitt az utunk. Egy kéthetes körutazást terveztünk, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy életem legmeghatározóbb élménye és útja volt ez a mai napig, mert ugyan 17 évvel ezelőtt volt, de jelen pillanatban is minden egyes részlet úgy van a szemem előtt, és úgy jönnek föl az emlékek, minthogyha ez tegnap történt volna. Hát kezdjük azzal, hogy amit mindenki tud Etiópiáról, hogy Etiópia világ egyik legszegényebb országa, bár most pont olvastam, hogy tulajdonképpen most egy erős fejlődésnek indult. Nem tudom, hogy ebből mennyi a látványos, de amikor mi ott voltunk, azért a mély szegénység volt a jellemző az országra. Mikor odaértünk, Addis Abebába repültünk, nem volt közvilágítás az utcákon, egy végtelenül sötét és éjfekete éjszakába szálltunk le, és töltöttük ott az első éjszakát, és onnan másnap indultunk el az első spotunkra, a Tanatóhoz, amit aztán végül is másnapra értünk el, pedig én úgy gondoltam, hogy ezt egy nap alatt meg tudjuk tenni ezt az utat, de volt egy kedves kísérőnk, egy helyi sofőrünk, aki vitt bennünket egy kis dzsippel, és aztán másnapra odaértünk a Tanatóhoz. Közben az etióp fennsíkon haladtunk át csodálatos természeti környezetben, olyan ősi folyók által vájt szurdokokon, kanyonokon keresztül, ahol tényleg a Grand Canyon Amerikában annak a méltó afrikai megfelelője volt, például a Kék Nílusnak a kanyonja, és olyan helyi kis falvakon, közösségeken mentünk keresztül, ahol azt láttuk, hogy tulajdonképpen még középkori állapotok uralkodnak, faekével szántanak, tehenekkel csépelik a gabonát, kis tapasztott falu, kis kunyhókban laknak az emberek, szárított marhatrágyával tüzelnek, de mégis, ahogy ott az emberekkel találkoztunk, ahogy a szemükbe néztünk, egyfajta ilyen békesség, nyugalom volt, ami megszállt bennünket, semmiféle félelem nem volt, pedig mi ott megálltunk az út mentén, és ott ettünk, ott kávéztunk velük, tehát nem volt olyan félszünk, hogy most itt nem szabad kiszállni az autóból. És aztán odaértünk a Tanatóhoz, ami egy olyan tó, ahonnan a Kék Nílus ered. És tulajdonképpen annak idején, az ősidőkben ez egy nagyon fontos szempont volt, mert összeköttetésben állt ugye a földközi tengerrel Alexandrián keresztül, és ezért egy erős kereskedelmi útvonal indult innen a földközi tengerre, úgyhogy amikor ez a dicső és gazdag ország még a fénykorát élte, akkor ez egy nagyon fontos része volt az országuknak.
Tátott szájjal hallgatlak, de azért egy mondatot hagy szabadjon hozzá szólni. Ugye régi neve Abesszínia volt, van. És ugye 1936-ban az olaszok lerohanták Abesszíniát, tehát van egy ilyen történelmi háttere, Halié Szelasszié nevét meg kell említeni ebben a dologban. És valóban így van bennünk, magyarokban, aki hallott erről, hogy tényleg ez maradt meg, hogy a világ legszegényebb országa. De a történet a tiéd, parancsolj!
Hát igen, jelen pillanatban ez nem egy túl méltó jelen annak az országnak, mert egy olyan gazdag és dicső múltja volt, ami számunkra most elképzelhetetlen. És egyébként, amit említettél az előbb, hogy az olaszok lerohanták, ez igaz, viszont ez az egyetlen afrikai ország, amit soha nem sikerült gyarmatosítani senkinek. És az olaszok ugyan lerohanták, de ők sem gyarmatosították. És ezt egy fontos elmondani, mert ilyen szempontból nem csak a kereszténység miatt egyedülálló az ország, hanem az ilyen jellegű történelme miatt is, hogy az ókori időkben is már egy nagyon jelentős kereskedelmi központ volt, és egy útvonal volt. Úgyhogy visszatérve a Tanatóhoz, ahonnan ugye indult a kereskedelmi útvonal itt a Níluson keresztül, azért szeretném még egy nagyon fontos érdekességét elmesélni ennek az utazásnak ott a Tanatónál, hogy itt 70-valahány sziget, kis szigetecske van a Tanatón, és amiből 19-en keresztény kolostorok vannak. Hát mikor oda mentünk, én akkor azt gondoltam, hogy jó, hát megnézzük a keresztény kolostorokat, mert biztos olyan lesz, mint itt Európában, hogy kis templom, tírnyes tornyos, kis kerengők, meg ilyesmi. Hát ez nem így van. Ezek a kolostorok ilyen afrikai mintára épült, kör alakú épületek, tapasztott fallal, fával kiegészítve, nagyon sok drapériával, szőnyeggel, teli van festményekkel, freskókkal, istenábrázolásokkal, Jézus és Madonna ábrázolásokkal, Szent György, ahogy leszúrja a sárkányt. Érdekesség, hogy Szent György is fekete volt ezeken a festményeken, meg Jézus is a legtöbb ábrázoláson fekete, de ugyanolyan stílusúak voltak, mint az Európában látható freskók vagy szentképábrázolások. Fantasztikus élmény volt köztük járni. Itt tulajdonképpen ezek a kolostorok nem zárt területek, hanem teljesen nyitottak, bárki bemehet. Ott éjjel-nappal folyik az Istenhez való imádkozás. Ott találkozik az ember a éppen imádkozó férfivel, vagy a gyerekeit etető nőkkel. Ez egy ilyen közösségi tér tulajdonképpen. Nem egy ilyen elzárt, nem tudom, Isten számára épült épületek. És nagyon sok ilyen kis kolostorka létezik ezen a tavon. És csodálatos élmény, ahogy ott megismerkedik az ember helyiekkel, és meghívják egy kávéra az otthonukba, megkínálják valami kis falattal, a saját szájuk elől veszik el. Úgyhogy itt kezdődött az első találkozásunk a keresztény Etiópiával itt a Tanatónál. Innen tovább vitt az utunk Gonderbe. Gonder pedig az egyik középkori fővárosa volt Etiópiának, és tulajdonképpen, ami csodálatos volt Gonderben, és szeretném kiemelni, az a körülbelül a 16. század tájékán épült királyi templom együttes, mondjuk talán így, templom és ilyen kastély jellegű épületek vannak ezen a területen. Hát számomra olyan volt, mint hogy a Skót felföldön járnék. Ilyen csipkézetten megmunkált kőfaragványok, olyan régi könyvtárépület, fürdőépületek, tehát amit az ember nem gondolja, hogy Afrika közepén ilyennel találkozik. És ami Gonderben még számunkra egy csodálatos élmény volt, hogy belecsöppentünk egy helyi esküvőbe. Ha már itt az esküvőről beszélünk, szeretném elmondani, hogy az etióp emberek, főleg a nők, csodálatos büszketartású, emelt fővel járó, inkább azt gondolom, hogy zsidó vagy európai arcéllel rendelkező fekete emberek nem a klasszikus afrikai kinézettel rendelkeznek. Egyszerűen nagyon szépek. Tehát maga a tartás, a sugárzásuk, nem feltétlen az arcvonásaik, de a sugárzás, a kisugárzásuk, ahogy ilyen meleg szemmel néznek a világra, ahogy bizalmat szavaznak az idegen embernek. nincs bennük félsz, nincs bennük távolságtartás. És ezen az esküvőn ez nagyon szép példája volt annak, hogy ott megbíztak bennünk, és azt mondták, hogy gyertek, ünnepeljetek velünk. Nem éltem át még soha ilyen meleg szeretetet idegen emberektől, mint ott. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt. Tulajdonképpen az asztalukhoz vártak bennünket. És akkor innen repültünk tovább, ugye a fő úti célunkhoz, Lalibelába. Lalibela a 12. században élő Lalibela királynak a tulajdonképpen, hát hogy mondjam, egy nagy álma, nagy tervének a megvalósítása volt. Ő egy új Jeruzsálemet szeretett volna ott létrehozni. El is neveztek egy csomó mindent ennek megfelelően, például Jordán folyónak hívják a helyi folyót, Sion hegy van, nem tudom, Ádám sírja, és egyéb ilyen dolgokat lehet ott találni, és építtetett 11 darab földbevájt templomot. És ezek a földbevájt templomok, ez valami csoda, én azt gondolom, hogy ilyet én még nem láttam, hogy a kőkori eszközökkel föntről a sziklákból kiválva lefelé egy ilyen monolitikus templomokat építsenek. A legszebb példája az a Szent György keresztformájú templom. Ezek a mai napig állnak, a mai napig élő templomok. Meg lehet őket látogatni, együtt lehet ott imádkozni a fehérbe burkolózó, turbános papokkal. Bárki bemehet, és ez egyébként az UNESCO örökség része, tehát most már azért elég van védelem, de nagyon őrzi a régi értékeit. És a Lalibelából indultunk el egyszer egyik reggelen, ösztvérháton. Lalibela 2300 méter magasan van, és elindultunk onnan egy 3200 méter magasan lévő kolostorhoz. Hát és azért összvérháton, mert hogy nem nagyon bírtuk ezt a friss, ritka levegőt, és mi európaiak, és hát úgy ott szaladgáltak körülöttünk az etiópok, mi meg ott üldögéltünk az összvérháton, és egyszer csak felkelt a nap, napfelkelte volt, felkelt a nap, és felértünk a hegytetőre. És ott beléptünk egy kolostor, az udvarára. Ott üldögéltek férfiak, nők. Nem tudom, mikor mentek föl, hogyha mi is hajnalban indultunk, még sötétben, és ők gyalog mentek, nem mint mi összvérháton, és ültek, az etióp nő etette a gyermekét, a férfiak beszélgettek, kijött a kolostorból a pap, hófehér ruhában, turbánnal, szeretettel fogadott bennünket, és körbevezetett bennünket szintén szent képek között, ott egy meghitt, sallangmentes, nagyon tiszta hittel és vallással találkoztam ott fönt. És akkor kiléptünk a kolostorból egy ilyen nagy, magasan fekvő sziklaplatóra, és egy nagyon érdekes élményünk volt, alattunk volt a 1000 méterrel mélyebben az etióp fennsík, több száz kilométerre ellátott a szemünk, és ott fent voltunk, mindenki, hatan voltunk, mind a hatan leültünk egy-egy különböző pontjára, vagy lefeküdtünk ennek a sziklaplatónak, és tulajdonképpen ott ültünk órákon át, én nem tudom, hogy mi történt, de eleredtek a könnyeim, sírtam, egyetlen egy fotó készült ott fönt ezen a platón, mert gondolom a férjem sem ezzel foglalkozott, hogy fotózzon, hogy az, hogy én ott ülök és sírok, és nem tudom, hogy mitől, a hálától, a megkönnyebbüléstől, hogy én oda születtem, ahol születtem, vagy a megbizonyosodástól, hogy milyen csodák vannak a világban, vagy a pillanat varázsától, nem tudom, és én ott pontosan tudtam és éreztem, hogy ott van Isten velem, a körülöttem, bennem, nem tudom pontosabban ezt megfogalmazni, de hogy tőlem azt nem veheti el senki, és igazából ez volt a legnagyobb élmény, amit Etiópia adott, és talán még egy utolsó mondat ezzel kapcsolatban, hogy ott fönt, illetve egész etiópiai utam alatt az elmúlás és az örökké való érzése volt a legmeghatározóbb számomra. és lejönni onnan, és visszajönni ebbe az európai világba, jelenlegi életünkbe, ez egy olyan dolog volt, ami egész életünkre elkísér bennünket, és visszarángat abba a valóságba, hogy kellene élni, vagy hogy kéne megélni a pillanatainkat.
Hú, kedves hallgató, nagy szeretettel hallgattam ezt a utazást, és belenéztem Krisztina szemébe, és könyvbe lábadtak a szemei. Krisztina, úgy fogalmaztál, hogy rá kellett jönnöm valamikor réges-régen, mit is üzent, milyen üzenetet, értéket közvetített a keresztény hit. És ez valóban így van, kedves hallgatóink, hisz az őskeresztény kultúrának egy nagy része Etiópiában van, és Etiópiában található meg. Az ország lakosságának kb. 78%-a keresztény. A szegénység, az elhagyatottság, az egyedülállóság ellenére fantasztikusan élik a mindennapjaikat, és elégedettek, és boldogok, és Isten szeretetében élnek. Nagy figyelemmel kísértem végig utazásatok történetét Etiópiában, Krisztina, de csak meg szeretném kérdezni, hogy mennyiben változtatta meg életedet ez az út és a Jóistenben való hitedet? Egy mondatban, hogyha volna olyan kedves válaszolni hallgatóink számára. Köszönöm.
Hát megváltoztatni, nem azt gondolom, hogy gyökeresen nem változtatott meg, hisz valami módon én ezt a gyökereimből ezt hoztam, ezt a fajta érzést, hogy alázattal állok az élethez, szeretetteli, örömteli, családi életet, vagy életet élünk, vagy nevelem így a gyerekeimet, keresztény értékrendek mentén. Talán az amit az előbb mondtam, hogy a mulandóság és az örökkévalóság, tehát az örökkévalóba vetett hitem, azt talán megerősítette.
Ez olyan szép befejezés, mert nagyon elszállt az idő. Tisztelt hallgatóink, sokat gondolkoztam, hogy miképpen fejezem be ezt a riportot. Talán önök között is van olyan ember, akit megragadott egy táj vagy egy templom szépsége, és érezte, hogy az Isten közelségében van. Nos, Krisztina szíve az őskeresztény kultúra és a szegény etióp nép láttán tele lett szeretettel, megérintette őt a Jóisten, és ez a lényeg ennek a mai riportnak és ennek az utazásnak. Kedves Krisztina, egy idézettel kívánok neked és családodnak boldog, szeretetteli életet a Jóisten áldásával. Az idézet pedig a Korintusokhoz írt levélből van. A szeretet soha el nem fogy. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kútfej Krisztinával, a Biatorbágyi kis villa megálmodójával Borsovszky Tibor beszélgetett.